Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európai Uniós forrásból 1,6 milliárd forintot fordít a roma szakkollégiumok fejlesztésére a magyar kormány, jelentette be a területért felelős államtitkár. A projekt révén a 11 roma szakkollégium egyenként 127 millió forintos támogatást kaphat, ami legalább 180 fiatal tovább tanulását segíti. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem november 21-én rendezi központi nyílt napját a Ludovika kampuszon. Az esemény lehetőséget biztosít a pályaválasztás előtt álló diákoknak, hogy megismerjék az egyetem képzési kínálatát és infrastruktúráját, közölte az intézmény a mai napon a Magyar Távirati Irodával. Befejeződött a kőszegi Jézus szíve római katolikus templom tetőszerkezetének és tornyának felújítása, melynek keresztjét ünnepélyesen helyezték vissza a torony csúcsára. Az ünnepi alkalomból a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta, a kőszegi Jézus szíve templom tornya nem a legmagasabb az országban, de 57 méteres magasságával a város fölé emelkedik, jelentős a templomok sorában. S bizonyítéka annak, hogy fantasztikus, amit eleink építettek. Soltész Miklós köszöntőjében úgy fogalmazott, az idő vasfoga sok mindent tönkretett az épületen, kőrészletek mozogtak a torony tetején és le is omlottak volna, ha a felújítást nem kezdi el az egyházmegye. A politikus köszönetet mondott az építőknek, tervezőknek, munkásoknak és mindenkinek, akinek az épület megújításában szerepe volt. A következő 4 évben 309 kutatócsoport összesen 40 milliárd forintos támogatást kap a Nemzeti Kutatási Kiválósági Programban, jelentette be Bódis László helyettes államtitkár. Az 1347 pályázatból kiválasztott projekt között kiemelt szerepet kap például a mesterséges intelligencia, a nanotechnológia, a kvantumtechnológia és a vízgazdálkodás. A magyar-amerikai stratégiai együttműködés létrehozása a pénteki washingtoni találkozó célja, mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette, az előző amerikai kormányzat idején bevezetett szankciókat már sikerült feloldani, most pedig a stratégiai gazdasági együttműködés kialakítására készülnek. A miniszterelnök hozzáfűzte, kiemelt téma lesz az ukrajnai béketeremtés. Februárban megtörténhet az első beton öntése a Paks 2-nél, miután az Országos Atomenergiai Hivatal kiadta a szükséges engedélyeket. Az ötös blokk nukleáris sziget épületeinek alaplemezébe kezdődhet meg a betonöntés. Várhatóan majd a jövő év elején. A vidéki vállalkozások fejlesztésére a mai nap indul el az előregisztráció a Demján Sándor 1+1 program második ütemében. A célra 20 milliárd forint fordítható. Nagy sebességű vasúti hálózat építésével fokozná Európa versenyképességét az Európai Bizottság. A kohézióért és reformokért felelős biztos a közlekedési csomag bemutatásakor azt hangsúlyozta, a cél, hogy 2040-re gyorsabb és jobban összekapcsolt európai hálózat jöhessen létre. Kína egy évre felfüggeszti az amerikai termékek pótvámját november 10-től, de a 10%-os vámot fenntartja. Ezt a pekingi vámügyi bizottság jelentette be a kínai és az amerikai elnök múlt heti találkozója alapján. Alternatív gázszállításra tett ajánlatot Szlovákiának a lengyel elnök Pozsonyban. Ez lehetővé tenni az amerikai eredetű cseppfolyós földgáz Lengyelországon keresztüli tranzitját. A szlovák elnök üdvözölte az ajánlatot, ha az ár és a tranzit költségek észszerűek. Bulgáriában megvétózta a Lukoil orosz energetikai vállalat eszközeinek eladását szabályozó törvényjavaslatot az elnök. Román Radev alkotmányellenesnek nevezte, hogy az ilyen ügyletek lebonyolítása az Állami Nemzetbiztonsági Ügynökség írásbeli jóváhagyásához kötődne, mert ez függő helyzetbe hozná a kormányt. Végül az időjárásról. A látási viszonyok javulását követően zavartalanul napos idő várható. Helyenként képződhet gomoly felhő, de csapadék nem lesz. A délkeleti szél északnyugaton megélénkül, máshol Mérsékelt marad a légmozgás. Ma a nappali hőmérséklet általában 15 fok körül várható, estére 0 és plusz 8 fok közé hűl a levegő. Híreinket hallották.
Forrás, dúsliget, havas csúcs, oly ragyogó, csak képzeld el és látod. Tárts ki a fénynek lelked, hogy te is felfedezhesd mind egy csodálatos világot. Minden táj titkot rejt, áldott vert és áldott sorsok. Rég volt boldog ősök, és nem csak fényes hősök, névtelen békés dolgos millió. Az élet szép, az élet minden, a rangot, pénzed, semmit nincsen, a legnagyobb kincs mégis csak tiéd. Ösztön vágy és képzelet, küld, hogy lásd, hogy megismerd azt, mi értelemmel tölti meg a létezést. A föld csak néked őrzi titkát, s ez végtelen nagy gazdagság, csak tud és akard látni bűvét varázsát. Bár a messzi ismeretlen, a tudás az, mi fölemel, várnak rád új és új csodák. Az élet szép, az élet minden, s míg létezhet a földön ember, a lánc mi egybe köt, szét. Lesz út lélektől lélekig, lesz kinek megtanítsd világot titkait. Az élet szép, az élet minden, mondhatják, hogy semmi nincsen, a legnagyobb kincs örökké.
Óceánok, az őslények, a mamut, a sivatagi oroszlán és az ember. Mikor is építették a piramisokat?
4-5 ezer éve a Nílus mellett Egyiptom földjén.
És ott állnak még most is. Hirdetik az ember nagyságát, mert a világ gyönyörű.
Mély barlang vagy dzsungel, folyózó, zord tenger, magányos őrtorony a parton. Trópusi naphevében, jéghegyek közt a télben, utat tört tehetség és szorgalom. Minden sors új kezdet, remélés küzd az ember, keresni, hogy lehetne boldog. Teremtő lázban égve, s egy újkor szebb reménye, mint lámpás fénye mindig felragyog. Az élet szép, az élet minden, a rangod, pénzed, semmi ismeretlen, a tudás az, mi fölemel.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm zenetörténész, tévés rádiós műsorvezető kollégámat, Juhász Elődöt, akivel életem zene közelben Kiválóságok, kalandozások, kulisszák című legújabb könyvéről beszélgetünk. Kezdjük talán a beszélgetésünket azzal, hogy minden fejezet előtt egy idézetet használsz. És egy ilyen idézet Kalkutai Teréz anyától így szól: gondoskodjatok arról, hogy akivel találkoztok, boldogabb legyen a veletek való együttlét után, mint előtte volt. Idézet vége. Már én is mosolygok, pedig nagyon izgultam a stúdióba jövet.
Én azt hiszem, egy pici izgulás az mindig jó. Én sok-sok műsor után a mai napig az első egy-két percben, ha szabad ilyet mondani, mindig kicsit izgulok, mindig egy kicsit várakozással vagyok tele. De ez így jó, és utána vissza zökkennünk a hétköznapokba. Én azt hiszem, hogy a sors engem megáldott egy nagyon jó dologgal, hogy nem tudok szerepet játszani. Én mindig magamat tudom adni, legyen az kisebb társaság, nagyobb társaság, televízió, rádió, tehát nincs az, hogy Juhász Előd megtanulta XY-nak a stílusát, vagy műsorát, vagy műsor felépítését, mindenkitől, vagy mindentől próbálok tanulni. Az élet az mindig tanulás, egy non-stop tanulás. És ez így jó. Örülök, hogy ezt a Szent Teréz idézetet hoztad, mert nagyon hiányzik a mai korunkban a gyakori találkozás. Összefutunk ezzel, azzal, amazzal, de egy összefutás az nem találkozás. A találkozás az, amikor kifejezetten azért jövök ide, hogy veled beszélgessek, vagy elmegyek valahova, hogy velük szót váltsak. Ez a beszélgetés azért kell, feltételezzük, hogy őszinte és mindenfajta érdektől mentes, azért kell, mert egymást gazdagítjuk.
Bevallom a kedves rádióhallgatóknak, hogy Elődnek sok könyvét ismerem. Nagyon tisztelem, hogy az interjúkról és az interjú alanyokról ír. De ez a könyve valami elképesztő, ugyanis bemutat egy életutat, születésétől, nyugdíjas koráig, tehát napjainkig, és az életút mellett mindazokat a zenei hatásokat, amik őt érték, vagy amivel másokra hatott.
Ebben a könyvben abszolút kendőzetlenül írtam jó és rossz dolgokról, mert többen azt hiszik, hogy ez egy ilyen rakéta egyenes felfele ívelő pálya, szó nincs róla, voltak bukkanók, voltak szakadékok, voltak támadások, de, és most jön a legfontosabb, az ember igyekszik megmaradni mindig annak, amit kialakított magában, ha úgy tetszik, tartást, ami nem függ napi dolgoktól, nem függ pillanatnyi rossz indulatú megjegyzésektől, természetesen azok engem is bosszantanak, hanem volt egy ilyen film annak idején, és nagyon tetszett a címe, A magam útját járom. Ami persze körül van véve mindenekelőtt a családdal, kollégákkal, és hát a sok-sok emberrel.
Az életutadat ilyen értelemben is bemutatott, tehát bizony szembesültél nehéz helyzetekkel, rossz kritikákkal, ezt is olvashatjuk.
Abszolút, abszolút.
Hivatkozol a naptárodra, mint egy naplószerűen, amit ott és akkor leírtál, közlöd. 1978. augusztusában Sebestyén János interjút készített veled abban a sorozatban, hogy Zenei Szerkesztők műhelyében. A kérdés így szól, Sebestyén János kérdése: a zenetörténész lelked nem tiltakozik, amikor könnyű zenét hallgat és ad el a hallgatóknak? Juhász Előd akkori, tehát 1978 augusztusi válasza, szó sincs róla. Sőt, lelkendezik a zenetörténész, ha bárhol jó zenével, zenéléssel találkozik. Mindig úgy érzem és élem meg, hogy a műfajok randevúznak.
Ha tudatosodik bennünk, bárkiben, mindannyiunkban, hogy mire születtünk, akkor már nagyon jó dolgunk van. Nem könnyen éreztem meg én ezt a hivatást, 15-16 éves voltam, amikor szinte egy sugallatként jött, hogy valami kerestivalom lesz a zenénél. És hát nem voltam olyan zenei tehetség, hogy mindenképpen zongraművész, vagy bármilyen művész legyen belőlem, de azt mindig éreztem, hogy ami nekem tetszik, amit én szeretek, amit én örömmel hallgatok, az ne legyen sajátom, ne csak én zárjam magamba, és örüljek, hogy hú, milyen jó volt ez az este, hanem próbáljam továbbadni. No, ez a továbbadás alakult aztán évtizedek során, mind a mai napig, azzá, ami, ha úgy tetszik, a zeneközelben műsor, vagy annak idején a zenebutik műsor, de bármi, ami tőlem született annak idején. Azért mondom, hogy bármi, mert itt a legújabb könyvben, aminek hosszú vívódás után adtam a címet, mert nagyon személyes, hogy életem zeneközelben. Pacérkodtam azzal, hogy egy élet zeneközelben, de nem. Fel kell vállalni saját magunkat, és itt szintén azt kell mondanom, hogy az győzött meg, úgy győztem meg saját magamat, hogy ha felvállalod, akkor életem. Egyes szám első személy. Egyszer már írtam ilyen egyes szám első személy könyvet, az egy beszámoló volt 1960-as évek közepén, amikor is hazatértem az egyéves Ford amerikai ösztöndíjas útról, ahol én az amerikai zenét és zene életet tanulmányoztam. Ebben is benne van a sok arcúság, a sok rétűség, ugye zenét, zenei életet. Nem azt mondtam, hogy klasszikus zenét, nem azt mondtam, hogy szimfonikus zenét vagy operát, hanem zenét. És ebbe beletartozik a pop, a jazz, a népzene, a musical, gyakorlatilag minden, ami zene. Ez a törekvés végig kíséri az egész életemet, és a különböző kritikák zöme is akköré csoportosítható, hogy ezt a kínai tál jelleget nehezen fogadták el a csak klasszikus vagy csak könnyű zenén gondolkodó emberek, kritikusok, kollégák. Elsősorban, és ez érdekes tapasztalat, ezt nem lehetett tudni, ezt a sokfele nézést, ezt a lehet nagyon elegánsan mondani, hogy interdisziplináris szemléletet, tehát ezt a sok műfajúságot, ezt a sok területet megpróbálni, átfogni szemléletet, ezt hamarabb megérezte a közönség, mint a kritikusok. Ezért hosszú évekig nagyon rossz kritikákat kaptam a rádióban is, a televízióban is, mert hogy kerül Mozart után egy popfelvétel, hogy kerül egy operett után egy vonós négyes tétel, vagy egy Richter interjú részlet, és így tovább, és így tovább. De a nagyoknál, az igazán nagy művészeknél is azt tapasztaltam, hogy náluk is a zene a zenét jelent. És a zenében nincs dobozolás, nincs rekeszelés, nincs ez ide, ez oda, ez amoda tartozik, ha engem megérint, és mást is megérint, és olyat tudnak produkálni, és azt én ajánlom, átadom, arról beszámolok, akkor helyben vagyunk, mert mi más feladatunk lenne, mint az életnek azon megszépítő jelenségeit, és ide tartoznak a művészetek, leginkább talán a transzcendenssel találkozó zene ide tartozik, hogy bennünket valamilyen módon elérjen. Azt is mondhatnám nagyzolóan, hogy megérintsen, vagy lelkünkbe hatoljon. A lényeg az, hogy örülünk a szép zenéknek, és észre sem vesszük, hogy azok bennünket nemesítenek. Örülünk annak, hogy nagy emberekkel találkozunk, és ez érdekes tapasztalat, talán kiolvasható a könyvből is, hogy az igazán nagy emberek, azok, ha találkozunk velük, ha beszélgetünk velük, teljesen olyan, mintha ezer éve ismernénk őket. Nincs fal, ők megnyílnak, mert attól nagyok, hogy nem kell plusz rátenniük egy-két meg nem történt dolgot, vagy alűrt, vagy mesterséges dolgot, ők is saját maguk életét élük, és akkor egy Leonard Bernstein, vagy egy Diana Ross, az ugyanolyan, mintha veled beszélgetnék, vagy bárkivel. Tehát ők nem szorulnak arra, hogy önmagukat szépítsék, gazdagítsák kifele, hanem önmaguk olyanok, amilyenek, igazi kiválóságok, és nekünk mindannyiunknak azt hiszem, ha picit belegondolunk, akkor példaképek. Mindenkitől. A nagyoktól is lehet tanulni, a kicsiktől is, de hát egy ilyen élet összefoglaló kötet természetesen, hogy a nagyokat igyekszik közelebb hozni.
Sokan úgy nőttünk fel, hogy Juhász Előd műsorait néztük a televízióban, hallgattuk a rádióban.
Nagyon nehéz válogatni, mert nekem már korábban jelentek meg válogatott találkozásokról köteteim, illetőleg ami nálam nagyon-nagyon fontos, és legalább olyan fontos, mint a legnagyobbakkal való találkozás, a világgal való találkozás, tehát a világnak a megismerése, a világnak a befogadása, az ugyanúgy gazdagít bennünket, nem direkt, inkább indirekt módon, és pici távlatban, de gazdagít minket, és a világ alatt ugyanúgy mindent értek, mint ahogy zenében is, a kis magyar falvaktól kezdve a nagy világvárosokig, vagy a francia polinéz sírtól, ahol Gauguin nyugszik, kezdve a nehéz példákat mondani, nincs is ebben a könyvben, de most mondhatom, hogy amerikai ösztöndíjas időben volt alkalmam eljutni egy Apollo űrhajóba, egy igazi amerikai űrhajóba, egy igazi asztronauta segítségével. Tehát ezek beépülnek a tudatunkba, tudatosan és öntudatlanul, és ha arra születtünk, hogy valamiképpen ezt megosszuk, ezt továbbadjuk, ezzel másoknak örömet, másoknak mosolyt adjunk, másoknak a lelkét megcirogassuk, akkor jól dolgozunk.
Nagyon nehéz fél órában erről a fantasztikus könyvről beszélni, hiszen több oldalról közelíti meg nem csak az életutadat, a zenét, az interjú alanyaidat, a filozófiádat, a véleményedet, mert célja a tapasztalatok átadása. Az életem zene közelben attól is izgalmas, hogy tulajdonképpen egy időutazás a múltba, de összefonódik a jelennel. Itt a jelenbe járunk a kötet 88. oldalán, idézett: így érkezünk el a nyugdíjazásomhoz, a jelenhez, a késő öregkor világához. Nálam ez sem csendes szemlélődés, hanem állandó töprengés. Mit és hogyan adjunk át? Mit és hogyan osszunk meg másokkal? Azt hiszem, hogy ez az életfilozófiád lényege, hogy továbbadni, zenehidat képezni, zenére nevelni, művertségre nevelni, és mindezt nagyon kedvesen, ha úgy tetszik, mosolyogva.
Mosolyogva, mert igyekszem derűsen szemlélni az életet. Jól ismert hasonlat egy fél pohárnál, hogy csak vagy jaj, de jó, akkor én mindig a jaj, de jóra szavazok, és ez nem akaratfüggő. Én nem akarom magam elemezni, nem is tudnám, nem is kellene talán, de az biztos, hogy ebben nagyon sok minden benne van. Nem csak az én életem, amiket tapasztaltam, hanem a felmenőimnek is az élete, hogy ők mit adtak nekem a különböző családi batyúkból, mi mindenre voltam fogékony, de ez majdnem mindenkinél hasonlóképpen működik. Ami talán nagyon fontos, és ezt sugaltam a lányaimnak is, unokáimnak is a mai napig, hogy meg kell próbálni rálelni arra, hogy mire születtünk. Ugye mindenki valami másra született, hiszen minden ember egyedi példány, ha mondhatom így, és ha már tudjuk, hogy mi az, amiben keresni valunk van, amiben különleges adottságaink vannak, egyáltalán amihez kedvünk van, amit jól esik csinálni, ami könnyen megy, abba az irányba kell elindulni, és azt megpróbálni tökéletesíteni. Ha ez összejön, és kívánom, hogy sokaknak jöjjön össze, akkor a munka az nem munka, hanem napi örömteli tevékenység, ami számunkra, ha úgy tetszik, nagy szavakkal mondva alkotás, teremtés, mások számára meg érdekes és figyelemre méltó.
Fantasztikusak a fotók is ebben a könyvben, egészen születésedtől, sőt, szüleid házasságától napjainkig, hogy megtaláljuk-e az életutunkat. És a 13. oldalán a könyvnek található saját felvételen az egyik belövés, középen az éppen maradt zongora. 1956, és például Bernsteinről nekem egy kedvenc fotóm, amikor a lányaiddal egy fotón szerepel egy látogatás során. Hogy ünnepszik le egy-egy ilyen találkozás, hogy te ismerted Kocsi Zoltánt fiatalon, de Fenyő Miklóst is?
Hát ezek mind külön kis történetek, kis színes más sztorik, és ezek is hozzátartoznak az élethez, mert a teljes élet az valóban teljes élet, amiben persze dominál az, ami nekünk a legfontosabb, de mégsem mi képzelhetjük magunkat a világ közepébe. Ez egy nagyon fontos dolog. Egyszer Várszegi Asztrik apátúr magyarázta el nekem, hogy az extázis, az tulajdonképpen extázis kilépni önmagunkból. És ez a kilépni önmagunkból hozzásegít ahhoz, hogy nem én vagyok a világ középpontja, egy interjúban nem én vagyok a főember, tehát tudjam alázattal megközelíteni az interjú alanyt, az adott témát. Egyáltalában az alázat az alap tulajdonság kell, hogy legyen. És ezért én néha óckodom, amikor ilyen mesterségesen felfújt és felpörgetett dolgot látok, olvasok, hallok. Szükségünk van a önmagunkba való belebújásra, az önmagunkkal való párbeszédre, a csendre, a világ befogadására. És azt hiszem, hogy ezt is el lehetne tanulni a mindenkori hazai és külföldi nagyoktól.
Ilyen nevekkel találkozhatunk ebben az Életem zene közelben. Kiválóságok, kalandozások, kulisszák című könyvben, mint Kocsis Zoltán, Presser Gábor, Szörényi Levente, Rost Andrea, Markó Iván, Szabó István filmrendező, Teller Ede.
Alapkoncepció ebben a könyvben is, mint nálam, ha szabad így mondani, minden megnyilatkozásban, hogy együtt szemlélem a nagyvilágot, tehát nem csak a országhatáron belüli Magyarország érdekel, nem csak a Kárpát-medencén belüli Magyarország érdekel, hanem érdekel a világ, érdekelnek az áthidalások. Egyáltalán én azt hiszem, hogy arra jogosan lehetünk büszkék, hogy ilyen pici nép ilyen sok mindent alkotott, és hogy ennek a sok mindent alkotó népnek az egyik is hangyája vagyunk. És itt nem szabad dimenziót veszíteni. Bármennyiszer is szerepel az ember, meg jó érzés szerepelni, valamit megosztani, de ezek csak kis pontok. Egyik méltató, nagyon jó kifejezést használt, hogy mindannyian kis fogaskerekek vagyunk, tehát egy nagy rendszernek egy pici részei. És ha tudjuk, hogy ez a pici rész mire született, és azt kimunkáljuk, akkor talán kiegyensúlyozott élet lehet.
Van olyan fejezet cím is, hogy átkomponált műsorok, amelyből az derül ki, hogy történt Alaszkában, Buenos Airesben, Burmában, Japánban, és ugye közben fotókon is láthatjuk Afrikát, Indonéziát a te szemeddel. És külön helyet kap az írásodban, és azt gondolom a szívedben is Erdély és Tihany. Megint csak visszatérnék oda, hogy üllepszik le benned az a rengeteg emberek iránti szeretet és érdeklődés, mert egy kíváncsi ember vagy. Szóval hogy áll ez össze?
Természetesen összeáll a jó Istennek, és minden felsorolt névhez több háttértörténet kötődhet. Ezeket a háttér kulisszákat próbáltam ebben a könyvben kicsit hangsúlyozottabban megírni, mint korábban, mert magamról tudom, hogy érdekel, hogy mi hogyan születik meg. Akár egy produkció, akár egy utazás hogyan születik meg, hogyan jön létre egy műsor. Az előbb említett átkomponált műsor, bármelyik példát mondhatnám, például Kanadába eljutottunk, és ott emlékeztetek a 60-as évek montreali világkiállítására, de ugyanakkor a jelennek is a sok nép alkotta olvasztó tégelyben hogyan jön és hogyan működik egy európai emlőkön nevelkedett ország, hangsúlyozottabban, mint a déli szomszéd. Tehát mindenhol nagyon-nagyon sok érdekességet lehet felfedezni, ezért jó utazni is, hát ameddig az ember fizikailag bírja, mert közvetlen élményeket kapsz. Gyakorlatilag, ha nyitottak vagyunk, én azért szeretek a mai napig utazni, mert ez pihentet a legjobban, ez kapcsol ki a legjobban. Ad erőt, ha úgy tetszik, és újabb energiát ahhoz, hogy valami megszülessen. Egy újabb műsor, egy újabb könyv, ki tudjon még.
Beszéltünk itt a kollégákról, az emberek iránti alázatodról, szeretetedről, mert azért valljuk be, nem mindenkinek nyílik meg világhírű interjú alany, és beszélget vele, mintha családtag lenne. És itt azt írod, ebben a könyvben idézem, a legnagyobb mértékben a csapatmunkának vagyok a híve. Érdekes, hogy bizonyos munkák embereket összehoznak, vagy eltávolítanak egymástól, hiszen miről van szó? Arról, hogy ráérzünk-e ugyanazokra a gondolatokra, ugyanazokra a megoldásokra, lehetőségekre, elképzelésekre, vagy sem. Hogy csinálod?
Természetesen. Valóban érdekes, mert a rádióműsor készítés az valahol izgalom, valami mindig történhet, pláne egy élőadásban, valami elromlik, valami nem olyan sorrendben következik, mondjuk egy bejátszás, és ezek mind-mind alkalmat adnak izgalmakra. Ez azt hiszem hozzátartozik a mindennapokhoz, ott is tévedünk. Én nem szeretem munkának említeni a műsorkészítést vagy a könyvírást, de azért előkészületeket, sok-sok órát igényel. Egyszer egyik barátom úgy körülbelül kiszámította, hogy egy ezt megelőző könyv körülbelül milyen órabérrel születhetett volna meg, és hát valami iszonyú mennyiségi óra, és azt hiszem ilyen 1-2 forintos órabér jönne össze, tehát ez semmiképpen sem az anyagiakért születik. Ha meg akar születni, akkor szülessen meg. Több olyan kollégám, barátom van, aki azt mondja, ő írna, csak hát nincs lehetőség, stb. Én ebben nem hiszek. Ha igazán kikívánkozik valami, akkor nagy nehezen verejtékkel, de megtaláljuk a megoldást.
Igen, abszolút egyetértek veled. Nagyon jó érzés időutazni, találkozásokat olvasni, titkokat megismerni. Elmondhatatlanul jó. Juhász Előd Életem zene közelben kiválóságú kalandozások kulisszák című könyvét olvasni. Na de már is fölmerült bennem, hogy mi lesz, ami ebből kimaradt. Mégiscsak kellene folytatnod, hiába összegző életútkönyv, és akkor megtaláltam egy mottót. A lendületben különleges helyszínek fejezeted elején, ez Albert Einsteintől van, és így szól. Az élet olyan, mint a biciklizés. Ha meg akarod tartani az egyensúlyt, mozgásban kell maradnod. Idézet véget. Tehát innen érthető, hogy nem csak átadni szeretnéd, továbbadni szeretnéd a tapasztalataidat, hanem azon túl is elgondolkodtatni.
Mindenképpen, mert gondolkodásra születtünk, ha mondhatom így, nem gépek vagyunk, nem egy futószalag részei, és a teljes élethez nagyon hozzátartozik a saját gondolatoknak az ébrentartása, a jó gondolatoknak, ötleteknek az átvétele, tehát mindaz, ami körülöttünk van, és ez teljesen egyén függő, nem akarok senkinek sem tanácsokat mondani, én csak azt hajtogatom, hogy idejében jó megérezni azt, hogy ehhez van affinitásunk, hogy erre születtünk, hogy ez a mi pályánk, és ha az, akkor viszont maximális sebességgel irány, start.
Szeretem a könyveidet, és el szoktam menni a könyvbemutatóidra. Bárki mellé kerülök, felidézi azt az emlékét, ami veled kapcsolatos, akár könyvvel, akár televízióműsorral, akár rádióműsorral. Tehát én azt gondolom, hogy amit te úgy elterveztél, és nem tudatos volt, valójában rengeteg embernek okoztál örömet, zenei élményt, zenéhez fűződő kötődést. Miért fontos ez neked?
Mert én ebben találom meg az életemet. Említettem már az interjú elején, hogy befogadni a világot, átszűrni magunkon, és a szépséget, érdekességet továbbadni. Ez ezer módon lehet. Ehhez még talán annyit, hogy ugye most már 88. életévemben vagyok, és most is még úgy érzem, amennyire lehet, ilyen-olyan formában még vannak megosztani való gondolatok. És ahogy említetted egy bemutatón, hát aki eljön, az feltétlenül ismer, és az egész életem így úgy amúgy nyilvánosság előtt pergett, mert zene akadémista koromtól, érettségi után kerültem oda, máig rádió, tévé, könyvek kísérik az életet, és mint említettem, igyekszem mindig azt adni, ami én vagyok. Rögtön hozzáteszem, hogy bár ez egy vaskosabb kötet, de nem tekintem magam olyan írónak, mint egy szép író, vagy egy költő. Én, ahogy te mondtad, és én is szeretem használni, zenehídépítő vagyok. Persze a zene mindent befed, és amikor a zenét adjuk tovább, akkor azzal együtt az élményeket, a zenében fogant ezer színű élményeket próbáljuk megosztani.
Kedves hallgatóink, Juhász Előddel a napokban megjelent Életem zene közelben kiválóságok, kalandozások, kulisszák című könyve kapcsán beszélgettünk. A könyv bemutatója október 22-én szerdán 16 óra 30-tól lesz a Szépművészeti Múzeum román csarnokában. A belépés szokás szerint ingyenes, és szeretettel vár Erőd ugyanúgy mindenkit, mint korábban.
Köszönöm a beszélgetést, hogy szóba hozhattuk a megjelenő könyvet. Erre a bemutatóra, a könyvpremierre tiszteletbeli vendégeket hívtunk meg. Szinetár Miklós és a Budapest Klezmer Band személyében nagyon várom én is. Tehát, ha szabad, megismétlem az időpontot, már csak azért is, mert egybeesik a legnagyobb unokám születésnapjával, meg az én névnapommal. Ez október 22-e, délután 16:30 Szépművészeti román csarnok.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
A zene az kell, zene az kell, zene az kell, mert a dal egy biztos hely. Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel. A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel. Köztünk minden ember más, különös és sokfajta szokás. De hogy éjjel mindenki álmodik, nagy bajt nem csinál hajnalig, ebben egyformák. Mert van, aki csak néz, és van, aki beszél, és van, aki segít, hogyha kimerültél. Mert mindenki erős, és életre való, de van, aki csak árva, és sose volt jó. Ami fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki más milyen. A zene is csak ettől igaz, a dal csak így lesz szép. Itt mindenki tudós, meg mindenki figyel, és van, aki csak játszik, és sose nő fel. De van, aki majd ír, és lesz, aki zenél, és van, aki majd bátran és okosan él. Ami fontos az, hogy úgy legyen, más milyen. A zene is csak ettől igaz, a dal csak így lesz szép, így lesz jó.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya folytatja a nemrégiben boldogávatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését, a szerkesztő Grunda János.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Folytassuk Bódi Magdikáról való gondolkodásunkat, együtt gondolkodásunkat, aki már tudjuk, hogy boldog, és utat mutat nekünk az ég felé, mint ahogy minden szent, és közben jár értünk. Nagyon jó és üdvös dolog a szentek életét alaposabban megismerni. Mindegyik szent közelebb vezet minket Jézushoz, mert mindegyik szent élete Jézusra mutat. Nem mindegyik szent kezdte jól, de mindegyik szent jól végezte. Szentek élete példát mutat arról, hogyan élhetünk hitelesen Krisztus követőjeként a mindennapjainkban. Hogyan éljük meg a hétköznapjainkat úgy, hogy Krisztus tanítását kövessük, és Krisztust sugározzuk embertársaink felé. A szentek életükkel Isten szeretetét és irgalmasságát mutatják meg. Segítenek minket abban, hogy mi is megismerjük és kövessük Jézus Krisztust. Szentek életének tanulmányozása növeli a hitünket is, reményünket is, szeretetünket is, és buzgóságra serkentenek minket, hogy használjuk ki ezt a földi időt, amit kapunk a Jóistentől, arra, hogy hozzá egyre közelebb kerüljünk, és így könnyű legyen nekünk bejutni a mennyi örök dicsőségbe. Haladok ebben a könyvben, aminek az a címe, hogy Tanúságtétel Liliommal vérrel, egy gyári munkáslány élete és vértanúsága. Egy-egy kis történetet kiemelek a könyvből, amit a Magdika körül élők meséltek, édesanyja, bírónéni, testvére, és ezeken a kis történeteken keresztül próbálunk egyre közelebb kerülni Magdikához, az ő lelkéhez, és rajta keresztül pedig az Úr Jézus Krisztushoz. Az volt a legutóbbi történet, ahol befejeztem, amikor Magdika egy alkalommal bekérezkedett bírónéniék házába, mert későn érkezett keneséről Fűzfőre, és hát bírónéniék a papnak a szobáját tudták neki adni, aki éppen nem volt ott, és Magdika következő mondatokat mondta: túl nagy ez a megtiszteltetés, suttogta meghatódottan Magdi, hiszen a pap Isten szolgája. Hogyan is juthatok én egy fölszentelt pap szobájához? Milyen nagy dolog ez? Reggel frissnek és átszellemültnek látszott, folytatta bírónéni. Nagyon nagy volt a megtiszteltetés, mondta búcsúzás közben Magdi. Nem is aludtam semmit, csak imádkoztam egész éjszaka. Magdika nagyon komolyan vette a papi szolgálatot, és mélyen átérezte azt, hogy pap valóban Isten szolgálja. És ebben a nagy megtiszteltetésben, hogy egy papnak a szobájában alhatott volna, egész éjszakát virasztásban, imádságban töltötte. Gondolom imádkozott az atyáért is, akinek a szobájában alhatott volna, de mint ahogy hallottuk, nem hunyta le a szemét egész éjszaka. És eszünkbe juthat Jézus, aki gyakran egész éjszakákat imádságban töltött, például mielőtt kiválasztotta 12 apostolt, a 12 tanítványt. Bizony nekünk is kell elmélkedni azon, hogy kik is a papok, akik körülöttünk szolgálnak, minket szolgálnak, és hogy mit gondolok róluk, mennyire segítem az ő szolgálatukat, munkájukat, milyen tisztelettel vagyok feléjük, és tudatosítom magamban azt, hogy ők Isten felkent szolgái, és akiket az Isten felken papnak, akkor azok valóban papok, és az Isten nem téved. A papi fölkentség örökké tart, míg a házassági kötelék az egyik fél haláláig tart, úgy a papi fölkentség örökérvényű. Jól tesszük, hogyha a papokban Jézus Krisztus földi szolgáját látjuk, sőt, magát Jézus Krisztust látjuk benne, de minden emberben. Még akkor is, hogyha gyarló, esendő az ember, és bukdácsol az élet útján. Mert hát melyikünk nem bukdácsol? Melyikünk mondhatja magáról, hogy én bűntelen vagyok? De ebben a tekintélyt vesztett világban már általában a pap sem kapja meg azt a tiszteletet, ami fölkentsége folytán megilleti, mint ahogy sajnos a tanárok sem, politikusok sem, más szakma képviselő sem kapják meg sokszor azt a tiszteletet, ami megilleti őket. Sokszor megtapasztalom azt, hogy a reverendában járok-kelek az utcákon, többen keresztet vetnek, dicsértességgel köszönnek, de még többen szinte látatlanra veszik a reverendát, mint hogyha észre se vennék, természetesen észreveszik, és azt is érzik, hogy a reverenda valamit jelöl, valamire felhívja a figyelmet, méghozzá az Isten kapcsolatunkra, hogy hogyan is állunk mi a jó Istennel, vagy annak a szolgájával. És egy eset jut eszembe, a Normafánál miséztem, és reverendába jöttünk egy másik atyával, a kis kápolnától, meg a hívek egy részével, és jött egy futó hölgy, aki amikor meglátott minket, lelassított, sőt meg is állt, úgy egy helyben kocogott, hogy a púzusa azért ne essen le, és ránk nézett, kihúzta füléből a fülhallgatót, és csodálkozva kérdezte tőlünk, vagy önmagától, nem tudom, de hangosan mindenki hallotta, hogy farsang van. Nem rossz indulatból mondta, de nem tudta hova tenni a reverendát, vagy a reverendás papokat. Lehet, hogy még nem látott közelről ilyet, vagy nem ismerte, vagy nem tanították meg gyerekkorában, nem találkozott reverendás papokkal. Minden esetre nagyon őszinte volt a csodálkozása, és őszinte volt a reakciója is. Tényleg nem rossz indulatból mondta, de elcsodálkozott, hogy talán farsang van. Én is elcsodálkoztam, mi is elcsodálkoztunk, hogy van, akiből ezt a reakciót váltja ki a reverenda, egy pap látványa. Hát Magdika nem így reagált, amikor pappal találkozott, hanem a legnagyobb tisztelettel fordult a papok felé, és nagy buzgósággal imádkozott értük, mert tudta, hogy a papokért szükséges és nagyon fontos imádkozni. Lizői kis Szent Terész szavai jutnak eszembe, aki valahogy így mondta, nem egészen pontosan, mert nem olvasom, csak emlékezetből mondom, hogy ha valaki a papokért imádkozik, az olyan, mintha nagybaniban kereskedne. Mert ha valaki a papokért imádkozik, akkor mindazokért imádkozik, akik a papokra lettek bízva, vagy arra a papra lettek bízva, az a 10, 20, 30, 40 ezer ember vagy az egész világ, mert a papoknak az egész világért kell imádkozni. És aki arra papokért imádkozik, azokért is imádkozik, akik a papra lettek bízva. Tehát nagybaniban kereskedik az, aki papokért imádkozik. Nagyon szükséges és fontos papjainkért imádkozni. Valakitől hallottam, és szerintem sincs messze az igazságtól, azt mondta, hogy országunk jövője és állapota a papoktól függ. Mély elgondolkodtató gondolat ez. Az, hogy éljük meg a papságunkat, mennyire vagyunk szabadok a szolgálatra, mennyire vagyunk buzgók mi papok, az nagy részt attól is függ, hogy mennyit imádkoznak a papokért, a hívek. Érdemes a papokért imakoszorúkat kialakítani, és így közösségben álhatatosan imádkozni papjainkért, és a koszorúval körbevenni, oltalmazni, segíteni. Vegyünk ebben is példát Magdikáról. Következő kis történet rólam, ezt az édesanyja meséli. Máskor fel alá lépkedett a konyhában a késő éjszakai órákban, hogy megakadályozza elalvását. Amint aztán kis időre neki támaszkodott az ajtófélfának, állva elaludt. Édesanyja éjszaka fölébredve figyelmes lett a konyhából átszűrődő fényre. Kinéztem és láttam Magdit a különös alvási helyzetben, mondja el édesanyja. Nagyon méltatlankodtam és ágyba küldtem. Magdinak azonban valami kilencet féléje volt, vagy más fontos ima szándéka. Azért megvártam, míg elalszom, aztán óvatosan kiosont a konyhába folytatni félbehagyott imáját. Később bevallotta, amit tett. Tudott nagyon makacs lenni a jóban. Többször megfigyeltem éjjeli alvása közben, mondta tovább az édesanyja. Kezét mindig imára kulcsolva tartotta, rózsafűzérrel is átkötve. Minél többet tudunk meg Magdikáról, annál inkább kialakul bennünk egy kép róla. Ugye a fényképét azt ismerhetjük, kortársunk szinte életű fénykép készült róla, és láthatjuk a szép szemeit, a szép mosolyát, amit Liziő kis Szent Teréznek sajnos nem láthatunk a fotóin, mert akkor még több percig kellett az exponálás közben mozdulatlannak lenni, és sajnálták is a nővértársai, hogy a fényképeken nem látszódik az ő szép mosolya, de hát több percig nem lehetett egyfolytában olyan őszintén mosolyogni, még talán Liziő kis Szent Teréznek sem ment ez. De Magdikának látjuk azt a nagyon kedves mosolyát, és a történeteken keresztül pedig beleláthatunk az ő lelkébe, amit a Jóisten olyan nagy gonddal és gondossággal alakítgatott, és formált belőle ilyen nagy formátumú szentet. Tehát itt azt hallhatjuk az édesanyjától, hogy állva aludt Magdika, mert valami kilencet féléje volt, vagy valami más imája, és hogy nagyon makacs tudott lenni a jóban. Ez több történetből is kiderül, hogy egyszerűen az imát, amit elhatározott, nem engedte meg magának, hogy ne mondja el, még fáradtság vagy egyéb nehézségek árán is, de teljesítette az imáit. Egy bizonyos magadság kell a lelki életünkhöz, a jó lelki életünkhöz nekünk is, de talán a makacságnál jobb szó az álhatatosság, a kitartás, mint ahogy Lukács evangéliumának 21. fejezetében, a 19. versben olvashatjuk: álhatatossággal megmenthetitek lelketeket. Kevés az imádságban álhatatosan kitartó mai fiatal. Az idősek, akik ebben nevelkedtek bele, azok nagyon tudnak ragaszkodni az imáikhoz, és valóban nem engednek belőle. De a fiatalok, akik már talán egy kicsit másként nevelkedtek, és több minden van, ami szétszórja a figyelmüket, talán nehezebben tudnak kitartani az imádságban. Erre is kell nevelni magunkat is, gyerekeinket is, unokáinkat is, a kitartásra az imádságban. A rózsafűzér imádkozása nagyon nagy segítségemben, mert azt tapasztalja mindenki, aki elkezdi mondani, hogy jó mondani a rózsafűzért. Jó érzés, kellemes érzés, békességérzés tölti az ember szívét, és könnyen visszavágyik a rózsafűzérhez. Meg kell mutatni a gyerekeinknek, fiataljainknak a rózsafűzért, előjük kell imádkoznunk.
Az elhangzott műsorban Magsó Péter atya elmélkedett a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról. A műsort Grunda János szerkesztette.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!